Ezt mondja a seregek ura, megszabadítalak titeket, és áldássá lesztek. Ne féljetek, erősödjenek meg kezeitek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma 8. részéből, a 8. rész 30. versétől a 36. versig terjedő igeszakaszból a következőképpen. Amikor Jézus ezeket mondta, sokan hittek ő benne. Ezt mondta Jézus a benne hívő zsidóknak. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Ezt felelték neki. Ábrahám utódai vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Hogyan mondod te, hogy szabadokká lesztek? Jézus ezt felelte. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ezen a vasárnapon újra itt lehetünk a te szent házadban. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk neked, hiszen minden nap ünnep, amit veled töltünk, Úr Jézus. Köszönjük, Úr Jézus, hogy neked nem csak a neved jelenti azt, hogy szabadító, hanem valósággal az is vagy. Te tudsz megszabadítani bennünket egyedül minden félelemtől, minden megkötözöttségtől, minden bűntől. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te a menny magasából nem nézted tétlenül a mi bűnben való vergődésünket, a mi harcainkat, nyomorúságainkat. Köszönjük, hogy eljöttél, hogy megszabadíts minket magadnak. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy most is van üzeneted a mi számunkra. Te látod, hogy milyen hét van a hátunk mögött, milyen napok, milyen örömök, milyen bánatok. Te látod, hogy mit hagytunk otthon, és mi az, amit elhoztunk magunkkal a szívünkben. Te látod, Úr Jézus, te vizsgálod a mi szíveinket, a mi gondolatainkat, a mi indulatainkat. Te látod a félelmeinket, a titkos rejtegetett bűneinket. Szeretnénk, Úr Jézus, úgy megállni előtted, hogy teljesen szabad kezet adunk neked, hogy mindent, ami neked nem kedves, takaríts ki a mi életünkből. Hadd tapasztalhassuk meg valóban a te szabadításod örömét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ha megismerünk téged, ha megismerjük a valóságot, az igazságot, aki te vagy, akkor lehet igazán teljes és boldog az életünk. Köszönjük, amikor ezt már megtapasztaltunk az életünk egy-egy pontján, hogy te szabadítasz, hogy te gyógyítasz, hogy te helyreállítasz. Szeretnénk ezt újra megélni, és szeretnénk abban a szabadságban, amire te megszabadítottál, megállni. Szabadnak lenni a bűn fogságából, és felszabadulni a jó cselekvésére, arra, amire te elhívtál. Így könyörgünk most, mennyei atyánk, hogy csendesítsd le a mi szívünket, te szent lelked által légy jelen, formálj bennünket, áld meg kérünk az ige hirdetőjét, és minket is, hogy tudjunk gyümölcsöt teremni a te nagy neved dicsőségére. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugye, mint olvasható az a már hallott ige szakaszban, János evangélium a 8. részének 36. versében. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Kedves testvérek, 2010-ben, amikor a nyári szabadságunkat töltöttük, és jófokon az ottani lelkész kollégával beszélgettünk, és mikor találkoztunk, akkor azt mondta, hogy van gyönyörű két szép kiskutya, ami most született nem régen. Ha akarjuk, az egyiket elhozhatjuk. Hát mondtuk, hogy mi nem értünk egyet azzal, hogy a parókián kutya legyen, mert esetleg félnek tőle. Jártam már olyan parókián, ahol két hatalmas német juhász őrizte a vagy nem őrizte a házat, csak az volt ott, nem bántotta senkit, de hát attól félt mindenki. Én legalábbis féltem bemenni, mindig várni kellett, hogy majd beengedjenek. És nem tartom szerencsésnek, hogy egy parókián olyan kutya legyen, amitől esetleg rettegnek, vagy félnek. Aztán a lelkész kollégám mondta, hogy de hát ez is parókia, és olyan kutya, ami nem bánt. Hát mondta, hogy látod, ez egy golden retriever, ez nem fog bántani senkit. És mondtam, hogy jó, de fajtiszta a kölyök. Mondta, hogy nem, de labrador az apuka. Hát mondjuk ez nem egy rossz keresztezés, ez azt jelenti, hogy valószínűleg a kutyát könnyebb megharapni, mint hogy ő megharapjon minket. Hát addig beszélt, hogy végül az egyiket elhoztuk. És mikor elhoztuk, akkor pedig úgy gondoltam, hogy ha már felelősséget vállalunk érte, akkor igyekszünk a legtöbbet kihozni belőle, úgyhogy olvasgattam könyveket, hogyan kell nevelni a kutyát, és hát megtanultam azt, meg megtanítottam a kutyának is, hogy három rövid sípolás, kiteszem az ételt, és akkor tanulja meg, hogy akkor, ha meghallotta a három sípolást, jönni kell, mert kaja idő. Ez nagyon jól is működött. Kutya iszonyatosan gyorsan megtanulta, hallotta a három fügyszót, jött enni. Készítettem a kutyának egy kis kenelt, abba zártuk be estére, éjszakára. Este jött a három fügyszó, az ételt betettem, kutya bement. Hát nem sok ideig tartott ez öröm, mert nagyon hamar azt tapasztaltam, hogy három fügyszó, kutya odaszalad, s kenel előtt megáll. És ott tétovázik. Bemenjek, ne menjek. Ha bemegyek, eszek, mert éhes vagyok. De akkor nincs több futkározás, nincs több szaglászás, nincs több játék, akkor a szabadság véget ért. Aztán először noszogattam egy kicsit, menjél be, és bement. De néhány nap múlva ez sem használt. Akkor már megfogtam, és betettem erővel a kenelbe. És még néhány nap, és már ez sem használt. Már akkor inkább elfutott. Úgy volt vele, inkább éhes vagyok, mint hogy a szabadságomat elveszítsem. Úgyhogy aztán más eszközökhöz kellett folyamodnom. A lényeg az, hogy látjuk ebből az esetből is, hogy mennyire fontos a szabadság. Még egy kutyának is, hát még nekünk, embereknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy szabadok legyünk. Ha csak a saját nyelvünkre gondolunk, akkor a szó összetételek is erről árulkodnak. Ilyenek eszünkbe juthatnak, hogy szabadságharc, sajtószabadság, szólásszabadság, szabadnap, és így tovább. Fontos tehát a szabadság a számunkra, és érdekes az, hogy mi a rendszerváltás óta mindenképpen egy szabad országban élünk, és ehhez képest azzal találkozunk a hírekben, hogy szinte minden nap valakik több szabadságot követelnek. Még több szabadságot. Sokan úgy érzik az országban, hogy ők nem szabadok. Láttunk tüntetéseket néhány évvel ezelőtt a szabad internetért. Aztán a sajtószabadságért sokan felemelik a hangjukat, elmennek még külföldre is panaszkodni. Aztán ismerjük ezt a kifejezést, hogy szabadságharcot folytatunk Brüsszellel szemben, meg ehhez hasonló. Tehát olyan, mintha bár szabad országban élünk szabad emberként, mégis, mintha folyamatosan meg kellene küzdeni, harcolni a szabadságunkért. Hát hogy van ez? Eladósodott azt mondja, bár szabadulnék meg a hitelemtől, és valami olyasmi kezd kiformálódni a gondolatainkban, hogy a szabadság ma azt jelenti nagyon sok ember számára, hogy valami tűnjön el az életemből. Hogy valamitől szabaduljak meg, ne legyen, szűnjön meg. Gondolhatunk ilyenre, hogy rossz házasság, amikor azt mondja az egyik fél, hogy nem bírom veled tovább, beadom a vállópert, és tűnjél el, menjél el az életemből, folytassuk külön. Aztán fiatalok vannak, amikor azt mondják, tinédzserek, hogy bár csak lennék már 18 éves, nekem már ne beszéljen bele az életembe, az anyám meg az apám, hagyjanak már nekem békét, egyszer nőjek csak fel, és utána aztán a magam ura leszek. Vannak betegek, akik azt mondják, hogy nagyon szeretnék a betegségtől megszabadulni, és vannak szegények, akik pedig a munkanélküliségtől. Sokan úgy vélik, vagy mondhatom úgy véljük, hogy ha ettől vagy attól megszabadulnánk, akkor sokkal könnyebb és sokkal jobb lenne az életünk. Ettől vagy attól megszabadulok, és minden jó lesz. Sajnos mindig lesz mitől megszabadulni. Nincs olyan az életben, hogy azt tudjuk mondani, hogy na végre, ettől megszabadultam, most már minden rendben van, és akkor a következő 40 esztendő az abszolút szabadságban és boldogságban telik. Mindig lesz olyan, amire azt gondoljuk, hogy ha az nem lenne, sokkal könnyebb, sokkal jobb lenne az életem. Mindig akad olyan főnök, olyan szomszéd, olyan kormány, aki nélkül úgy véljük, hogy jobb lenne, ha nem lenne. De igazából úgy van ez, mint a madár, amelyik fészket rak, és egy idő után azt érzi, hogy nagyon-nagyon büdös ez a fészek. Nem bírja tovább, és elmegy. Akkor rak még egy fészket, nagyon örül neki, aztán egy idő múlva azt érzi, hogy rettentő büdös ez a fészek, ez borzasztó. Nem bírja tovább, ott hagyja, akkor rak még egy fészket, nagyon örül neki, aztán megint egyre büdösebb ez a fészek, és akkor valaki felvilágosítja, hogy te vagy büdös. Te vagy büdös, és ezért büdösödik be a fészek is, amit te használsz, amiben laksz. Mi is sokszor úgy gondoljuk, hogy ha a környezetünk más lenne, akkor könnyebb lenne az életünk. De aki igazán őszintén keresi az életében a válaszokat, az rájön, hogy legtöbbször belül van a baj. Mint ahogy az egyik énekes vallja, hogy ember, nem ez a baj, belül van az őrzavar. És amikor belül van az őrzavar, akkor sokszor, amit kívül problémának látunk, az valójában nem biztos, hogy csak az jelenti a problémát. Ha viszont idáig eljutunk, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hát igen, de akkor önmagunktól kellene megszabadulni? Ha velünk baj van, akkor nekünk saját magunktól kellene szabaddá válni? Hát ez skizofrénnek kell ehhez lenni, vagy hogy történik ez? Mit kellene ehhez csinálni, hogy problémáink megoldódjanak? Hiszen ha valaki kellő önvizsgálatot tart, akkor sokszor rájön, hogy azt nem bírja leginkább a másik emberben, ami neki is gond. 4 éven keresztül egy másik szolgálati helyen vezettem iszákos mentő missziós csoportot, és alkoholistákon megfigyeltem, hogy mennyire durván tudják kigúnyolni a másik alkoholistát. Ha azt látja, hogy valamelyik ismerőse, barátja, szomszédja részegen ott fekszik az árokparton, akkor azt nagyon tudja mondani. Ilyen, olyan mocskos alkoholista, nem szégyelli magát, és így tovább. Lehet, hogy ő egy hete ugyanígy feküdt, az mintha nem is létezne. De a másikban nagyon látja a hibát. Vagy ugyanilyen, amikor azt tapasztaltam nem is egy alkalommal, hogy nagyon bőbeszédű valaki, rengeteget tud beszélni, és emberére akadt. Egy ugyanilyen bőbeszédű valakivel futott össze, és láttam, hogy majd felrobban. És utána panaszkodott rengeteget, hogy hogy lehet ennyit beszélni. Hát ez borzasztó, hát ettől meg lehet bolondulni ennyi beszédtől. Vagy ugyanígy a türelmetlen ember, aki mindenért türelmetlen, mindenért ugrik azonnal, és amikor őtőle várnak valami munkát, és esetleg ő akad össze egy hozzá hasonló türelmetlennel, akkor attól kap majdnem infarktust, hogy nem lehet egy kicsit türelemmel lenni. Hát ezért mondja Jézus, hogy ha a fiú megszabadít, akkor lesztek valóban szabadok. Bizony, sokan pont ebben reménykedtek az Úr Jézus kortársai közül. A zsidó emberek pontosan ezt várták el. Ez kell nekünk. Igazi szabadítás. Ezt vártuk. Jöjjön el a messiás, jöjjön el a szabadító, és szabadítson meg bennünket a rómaiaktól, mert ezt már nem lehet bírni. Hogy mi a saját hazánkban foglyok vagyunk. Nincs igazi szabadságunk. Kell, hogy jöjjön a messiás, aki majd megszabadít ezektől az elnyomóktól. Aztán voltak, akik azt mondták, majd jön a messiás, és igazságot tesz, és majd megszabadít bennünket ezektől a vérszívó vámszedőktől, a sok hitványtól, akik kiforgatnak mindenből bennünket. De jó lesz, ha majd megtapasztaljuk az ő szabadításának az erejét. Aztán mások úgy gondolták, látva Jézusnak az életét, hogy hát ez az ember képes táplálni több mint 5000 embert, néhány kenyérrel meg hallal, na ez kell nekünk, mert megszabadít a munkától. Hát minek dolgozni innentől kezdve? Hát ingyen adja az ételt. A betegek pedig azt mondták, ez az igazi messiás, mert meg fog szabadítani a betegségeinktől. Úgy tekintettek Jézusra sokan, mint szabadítóra. Őt vártuk. Ő lesz az igazi szabadító. A probléma akkor kezdett éleződni sokakban, és akkor kezdtek el csalódni, amikor kiderült, hogy Jézus nem így akar szabadítást adni. nem ilyen módon akar megszabadítani, hanem önmagunktól, a saját bűneinktől, a rossz szokásainktól, a rossz természetünktől akar megszabadítani. Szabaddá akar tenni minket, hogy megtagadjuk önmagunkat, hogy ne csak a saját hasznunkat keressük, és ne csak önmagunk körül forogjon az életünk. Az Úr Jézus Krisztus például tökéletesen így élt. Ő sosem félt a tettei vagy szavai következményeitől, pedig nagyon sokszor fenyegették, sőt az életére is törtek. Szabad volt mindig azt tenni, azt mondani, ami helyes, mert nem az emberektől függött az élete, hanem az Atyától. Sőt, amikor az ellenségei azt hitték, hogy végre legyőzték őt, ő azt mondta a kereszten, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Talán azt gondolták, végre megszabadultunk tőle. És Jézus azt mondta, eddig is az Atyáé volt minden, és most is az ő kezébe teszem az egész életem. Azért halt meg a kereszten, hogy megszabadítson, hogy célt és értelmet adjon az életünknek, hiszen az folytatódhat majd a mennyek országában. És ezért az Úr felszabadít arra, hogy ne csak a saját igazságunk körül forogjon az életünk, mert tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Ő ad igazságot nekem. Nem nekem kell azt kiharcolni. Nem nekem kell azt kiverekedni. Hanem majd ő az én igazságomat rendezi. Aztán felszabadít Jézus az anyagiaktól való félelemtől, hiszen megígérte, hogy gondot visel rám. Azt mondta, hogy még a hajszálaim is számon vannak tartva. Azt mondta, hogy még az égi madarakat is az Atya számon tartja. Mennyivel értékesebb vagyok én egy egyszerű madárkánál. Éppen ezért ez alól is felszabadít. Felszabadít a haláltól való félelem alól, mert Jézus azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz ő benne, az átmegy. E földi életből a mennyeibe. Ezt a földi testet leteszi, de ezt nem is nagyon lehet halálnak nevezni, csak a saját földi szemszögünkből, perspektívánkból. Tegnap voltunk egy temetésen, Irlanda Sándor nagytiszteletű úrnak volt a temetése, most a templom előtt beszélgettünk, akik jelen voltunk ezen a temetésen, és többen úgy fogalmaztak, hogy olyan volt, mintha nem is temetés lett volna, és valóban. Nem volt tele sírással, könnyekkel, meg ehhez hasonló, mert mindenki tudta, hogy az öreg Sanyi bácsi hazament. Otthon van. Egy életen keresztül azt a Krisztus prédikálta, akinek a szolgálatából most felszabadulást kapott, és ott van az Úrral. Az élete betelt, és elment a minden élők útján. Jézus felszabadít a magány alól, mert ő maga mondta, hogy azok az ő testvérei, fivérei, nővérei és az ő anyja, aki hallgatja az ő beszédét, és meg is cselekszi azt. Felszabadít Jézus arra, hogy hallgassak akkor, amikor bár igazam lenne, de az én igazamat nem nekem kell megvédeni. Hallgassak, amikor ő azt mondja, hogy legyél csendben. Jogos lenne panaszkodni, jogos lenne szólni, jogos lenne vádolni, de azt mondja Jézus, hogy most a te ügyed nálam van, most nem kell beszélni. És arra is felszabadít Jézus, hogy akkor beszéljek, amikor más hallgat. Amikor sokkal könnyebb azt mondani, hogy az egzisztenciám mások barátsága miatt inkább csendben maradok, ismerjük, ne szólj szám, nem fáj fejem. És Jézus felszabadít arra, hogy ha úgy van, akkor én legyek akár az egyetlen, aki elég bátor ahhoz, hogy elmondja azt, ami az Úr szerint helyes és igaz. És felszabadít az Úr az ő szeretete által. Mert ezzel a szeretettel képes volt feláldozni az életét, értünk, és az ő szeretetével a sebeinket gyógyítja. Ha végignézzük az Úr Jézus életét, akkor ezt a fajta szabadságot látjuk benne minden pillanatban. Teljesen szabad és független volt attól, hogy mit mondanak róla emberek. Nem azt jelenti, hogy nem érdekelte. Hiszen volt olyan, amikor az őt követők nagy sokasága megbotránkozott benne. Amikor azt mondta, hogy aki nem eszi az én testemet, nem iszza az én véremet, abban nincs élet, nagyon sokan ott hagyták Jézust. És akkor Jézus nem azt mondta, hogy kit érdekel, hanem odafordult a 12-höz, és azt kérdezte, hogy ti is elmentek? Nem vette félváról. nem igaz, hogy nem szenvedte meg azt, amit az emberek róla hazudnak, vagy becsmérlik. Nem igaz, hogy nem szenvedte meg a tisztátalanságokat, de mégis mindezeket le tudta tenni az Atya kezébe. Jézus Krisztus teljesen szabaddá tudott lenni, egy valakitől nem volt szabad soha, az Atyától. Minden pillanatban vele volt kapcsolatban. Azt mondta, az a legfontosabb, hogy azt tegyem, amit ő rám bízott, ami a célja az én életemnek. A legnagyobb szenvedés Jézus Krisztusnak az életében az volt, amikor őtől is elszakadt. A legnagyobb szenvedés az Úr Jézusnak az életében ez a mondat, én Istenem, miért hagytál el engemet? Nem azt mondta, na végre, nem figyel az Atya, azt csinálok, amit akarok. Ez volt a legnagyobb szenvedés. Testvérek, az a paradox helyzet áll elő, hogy a legnagyobb szabadság az, amikor a leginkább kiszolgáltatom magam az Isten akaratának. Az a legnagyobb szabadság, amikor tökéletesen az Isten uralma alá helyezem az életemet. Mert akkor minden mástól függetleníteni tudom magam. Akkor minden más másodlagos, az embereknek a véleménye, a külső körülmények, akár a testi állapotom, ezeket sokkal könnyebb elengedni. És minél kevésbé adom át magam az Úrnak, annál több lesz a függőség. Annál inkább fog függeni az orvostól, a szomszédtól, a főnökömtől, és így tovább. Jézus Krisztus ezt élte, az igazi szabadságot. Tökéletesen átadni magam annak, amit az Isten tervezett és akar felőlem. És így akar az Úr megszabadítani minket is, a bűneink alól, és saját magunktól is. Ha a Fiú megszabadít benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. Ugyan az Úr nekünk igazi szabadságot. Amen. Úr Jézus Krisztus, a Te igéd olyan sok mindenre rávilágít a mi életünkben, és látjuk azt, hogy a világ mennyire másképpen gondolkodik, mint ahogyan azt Te nekünk megmutatod. A mi gondolatainkba is nagyon erősen beszüremkedik, hogy az igazi szabadság az, amikor azt teszek, amit akarok, az igazi szabadság az, amikor semmi nem kötöz meg, amikor nincsenek függőségeim, nem vagyok senkitől függő viszonyban, és nem kell senkinek semmivel elszámolni, mindenben, minden módon azt cselekszem, ami nekem tetszik. Urunk, mi látjuk azt a Szentírásból és a saját életünk példáján keresztül is, hogy ez az óriási szabadság meleg ágya a bűnnek. Látjuk Dávid életében is, amikor ő nem ment el harcolni a háborúba, amikor nem volt ott felelősséget vállalva a népével, azonnal megkívánta Betsabét. És látjuk, Urunk, a saját életünkben is. Minél inkább szabaddá akarunk lenni, minél jobban el akarjuk engedni az összes kötelékünket, annál inkább szakadunk el tőled is, Urunk, és ez a legnagyobb kín és szenvedés a számunkra. Elkezdenek összezavarodni dolgok, és egyre mélyebbre süllyedünk. Urunk, segíts nekünk abban, hogy Te légy mindig mindenben a mérce számunkra. Téged akarunk, Urunk, szolgálni, és általad akarunk vagy megszólalni, és felemelni a hangunkat, amikor kell, vagy csendben maradni, és hallgatni, amikor úgy helyes. Urunk, nem a világ szerint akarunk sodródni, és nem a világ szerint akarjuk szabaddá tenni az életünket, hanem azt szeretnénk, hogy hadd lehessünk teljesen a Te szolgáid, hogy így jussunk el a tökéletes szabadságra. Kérünk Téged, Urunk, hogy ezt segíts nekünk megélni, megvalósítani, megtapasztalni. Azt látjuk, Urunk, hogy mindez folyamatos harcot jelent a bennünket körülvevő körülményekkel, hogy mindig ezeknek a csábításait meg tudjuk tagadni, és azt akarjuk tenni, amit Te jónak látsz. Így könyörgünk hozzád, Urunk, hogy munkálkodj a mi életünkben, és segíts bennünket szabadnak lenni ma is, és a jövő hét minden napján. Hadd tudjunk, Urunk, igazán és őszintén, Téged követve, Téged szolgálva, szabad életet élni. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.